Íme az Úristen jő hatalommal, és karja uralkodik, íme jutalma velejő, és megfizetése ő előtte. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fogadjuk szeretettel a Jókai Sok adventi műsorát.
Az adventi koszorún a gyertya a várakozás jelképe arra emlékeztet bennünket, hogy várjuk Jézus Krisztus eljövetelét. Régen az emberek petróleumlámpával és gyertyával világítottak. Esténként gyertyafém mellett várták haza azt a családtagot, aki még nem volt otthon. Így lett a gyertya a várakozás jelképe. Adventben a gyertya gyújt világosságot, és hívja fel figyelmünket arra, hogy karácsonykor maga a világ világossága kér bebocsátást az életünkbe, hogy fényével utat mutasson nekünk. A Bibliából tudhatjuk, hogy a világosság Isten lénye, és világosság nélkül nincsen élet.
Esteledik csendesen, fény van a réteken, magányosan, hó alatt, álmos magvak alszanak. Hószínek most a fák, csendes hószín, jégvilág, rózsaszínen nyugvó nap, szelíd alkonysugarak.
Csupa csend, éjek éje, holdsugár apró fénye, kicsi udvar, csöpnyi ház, mind meg annyi boldogság. Alszik minden csendesen, hűs, magányos éjjelen. Egy búsangó hófelhő, pihe-puha álmot sző.
Száz csillogó hómadár, kerengve jár, szálva száll. Leszáll egyes, megpihen, álmodozó réteken. Ezüstszínű holdvilág, tündérzene, zúzmarák, foszladozó fellegek, fénylő álomtengerek.
Csendes téli estelen, rejtve rejtő rejteken, lágyan zúgó fák alatt, meglestem a titkodat. Titkok titka álmodás, édesen bús látomás, száncsengői szeretet, melengedték lelkedet. Lágyan zúgó fák alatt, titkok titka rám ragadt, a csendes és zokogott, szeretetre álmodott.
Kitárja csend a kapuját, beengedi rajta a hőst, kit vár a megváltott világ. Adventben, karácsony előtt, adventben, karácsony előtt, boldog, aki várva remél, vigyázva nézen abba föl, mert minden advent véget ér.
Mert minden advent véget ér, jő az, akit így ér a csend, megdobban minden szív is dicsőn, biztatón advendal az eng, biztatón advendal az eng, s nem érti meg, ki zajban jár, csak kit magának tart a csend, aki karácsonyra vár.
Aki karácsonyra vár, bízik, remél türelmesen, és karácsony szent hajnalán, Jézussal az égbe megyen, Jézussal az égbe megyen, örök karácsony várja őt, s megáll boldogan, győztesen, advent után a csend alatt.
A legszentebb időszakúra kérünk áld meg mindazokat, akik ma összegyűltek, hogy meggyújtsák az adventi gyertyákat, ahogy ma a remény fényével világítjuk be ezt az időszakot, add, hogy emlékezzünk azokra, akik hittel várták a Messiást.
Ahogy a béke fényével világítjuk be ezt az időszakot, add, hogy emlékezzük a szűz csendes erejére, és hogy megéljük a béke üzenetét, amit fia hozott.
Ahogy az öröm fényével világítjuk be ezt az időszakot, add, hogy emlékezzünk a pásztorok boldogságára szent este, és hogy magukba ihassuk, hogy ezt az örömöt a számunkra legdrágábbakkal oszthatjuk meg.
Ahogy a szeretet fényével világítjuk be ezt az időszakot, add, hogy emlékezzünk a gyermekre, aki gyengétségében adtak a földnek, hogy megvilágítsa számukra a sötétet, és az Úrnak a legegyszerűbb parancsolatát, szeressétek egymást.
Ahogy most megünnepeljük az adventet, add, hogy a remény, béke, öröm és szeretet fényei ragyogjanak be minket, és úgy szórják fényünket a világban, mint a gyertya a sötét éjben.
Köszönjük a gyermekeknek és a felkészítő tanároknak a szolgálatát, és Isten áldását kívánjuk az életükre, és Istentől áldott adventet és karácsonyi készülődést kívánok kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 71. Zsoltárból. A 71. Zsoltárból az első verstől kezdve így szól hozzánk Istenünk igéje. Te benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. Hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem. Légy sziklaváram, ahová menekülhetek szüntelen, rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te. Én, Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből, a hamisnak és kegyetlennek markából. Mert te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, én bizodalommal vagyok irántad gyermekségettől fogva. Reád támaszkodom születésem óta anyámnak méhéből, te vontál ki engem, rólad szól az én dicséretem szüntelen. Mint egy csodává lettem sokaknak, de te vagy az én erős bizodalmam. Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel. Ne vess el engem az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem. Mert felőlem szólnak ellenségeim, és akik életemre törnek, együtt tanácskoznak, mondván. Az Isten elhagyta őt, kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, aki őt megszabadítsa. Ó Isten, ne távozzál el tőlem, én Istenem, siess segítségemre. Szégyenüljenek meg, és enyészenek el életemnek ellenségei, borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet. Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom. Az Úristennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csuda dolgaidat. Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat, e nemzetségnek, és minden követelőzőnek a te nagy tetteidet. Hisz a te igazságod, ó Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél, kicsoda hasonló te hozzád, ó Isten, aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. Megsokasítod az én nagyságomat, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz engem. Én is tisztellek téged lanttal, a te hűségedért, én Istenem. Énekelek néked hárfával, ó Izraelnek szentje. Örvendeznek az én ajkaim, hogy énekelhetnek néked, és lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettetek, akik vesztemre törnek. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Jertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ezen az adventi ünnepen összegyűjtöttél bennünket, és elhívtál, hogy a te szent házadban, a te jelenlétedben veled találkozzunk. Köszönjük neked, hogy ünnepet szentelhetünk a hétköznapok rohanása, munkája, fáradtsága után. Köszönjük, hogy kivonsz bennünket az élet sűrűjéből egy órára, hogy a szívünkre, lelkünkre beszélj, hogy elcsendesíts bennünket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy nem csak egy régi eseményre emlékezhetünk advent alkalmával az Úr Jézus első eljövetelére, hanem a jövőbe vetett reménységgel, a jövendőre való tekintettel várhatjuk az ő második eljövetelét. Add, hogy ez az alkalom, ez az istentisztelet, ez az igehirdetés erre az ő második eljövetelére készítsen és formáljon bennünket, hogy valóban boldog szolgáid lehessünk, Úr Jézus, akik készen várnak téged, amikor visszajössz. Köszönjük, hogy addig sem hagytál magunkra, amíg visszatértél a mennybe, hogy uralkodj örökkön örökké, adtad a te igédet és a te szent lelkedet, amelyeken keresztül vezetsz, formálsz, tanítasz bennünket. Így áld meg a mostani Isten tiszteletünket is, az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat is, hogy a te szent lelked élővé és hatóvá tegye számunkra az igét, add, hogy azt hallva ne csak egyetértsünk vele, ne csak rábólincsunk, hanem tudjuk megcselekedni és megélni, hogy valóban gyümölcsöt teremhessünk a te dicsőségedre. Kérünk azért, Atyánk Istenünk, hogy csendesítsd el a mi szívünket, csitíts el bennünk bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, és hadd folytatódhasson a mostani alkalom után az életünk Isten tiszteletével ez a mai Isten tisztelet is, te neved nagyobb dicsőségére. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét, amit az ő szent lelke segítségét kérve és várva, az ő segítségével magyarázni szeretnék, a Lukács evangélium a második részéből olvasom, a második rész 25. versétől a 32. verssel bezáródó szakaszt. És imé, vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézus bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ők karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és ezt mondta. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szemelátára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, Izraelnek dicsőségére. Ámen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket advent első vasárnapján. Egy idős ember adventjéről fog szólni az igehirdetés, de bízom benne, és biztos is vagyok benne, hogy nem csak időseknek fog szólni, hanem minden életkorban levő testvérünk fog kapni üzenetet ebből az igéből. Készülés közben eszembe jutott az első gyülekezetem egy biblia köre, ahova idős asszonyok jártak. Mindig vasárnap délután tartottuk ezeket, És amikor egyszer megérkeztem, akkor a házigazda kitett az asztalra egy dobozkát, abban volt 6-8 szemüveg, megkínálta vele a többieket, mondta, hogy választhatok, ezt te hagytad itt, ezt meg te hagytad, ezt meg 2 hete, és ott csodálkoztak, és mindenki válogatott. És amikor egy picit úgy mosolyogtam ezen, meg úgy látszott az arcomon a kérdés, akkor azt mondta a mi asszonytestvérünk, hogy ugyan tiszteletes nő, az ember, ha vénül, el van 2 hétig is ész nélkül. Nagyon szerettem ezt az asszonyt, mert őrült jó humorral tudta elviselni az ő öregségének a gyengeségeit, és hát Isten ajándéka számunkra a humor, mert a humor oldja azt az óriási feszültséget, ami sokszor a hogy kéne lenni és hogy van között van, az optimális, az ideális, meg a katasztrofális között van, és ebben élnünk kell. Úgyhogy akinek van humor, az legyen hálás, és használja is. Nos, nem véletlenül szoktuk elhumorizálni idősödésünk vagy korosodásunk dolgait, mert hát nem egyszerű ezt megélni, és nem egyszerű ezzel békességben együtt élni. Vannak társadalmak, amik kifejezetten preferálják az időseket, és tisztelik őket, és magas rangra emelik az időskort, tisztelik a megtett utat, és vannak olyan társadalmak, amik inkább ignorálják az időseket, egyáltalán magát az idősödést. Azt gondolom, hogy a miénk inkább a másodikhoz, az utóbbihoz tartozik. A mi társadalmunk teljesítményorientált, és ha látjuk a reklámokat, látjuk a médiát, akkor a média azt csugalja, hogy ez a világ, az aktívaknak, a vitalitásnak van számba, a szépségnek és az élet első felére szól. Szóval nem egyszerű ezzel együtt élni, sokan rettegnek az öregségtől, és van, aki nevetségességig mindent megtesz azért, hogy 10, 20 vagy 30 évvel is fiatalabbnak látszon. Egy nagyon jó humorú pszichológus mondta azt, hogy úgy van az manapság, hogy épp fogazattal és tökéletes testtel fogunk elpatkolni. Mert hogy ezek a machinációink, vagy ezek a kísérleteink azért nem cselezik ki a halált, és ha tetszik, ha nem, mégiscsak ebbe az irányba megyünk. És az is megöregszik egyszer, aki ma még el nem hinné magáról, hogy ő sem marad mindig fiatal. Mindenki szeretne hosszú életet élni, de senki sem szeretne megöregedni. Nehéz történet ez, mert jönnek a testi gyengeségek, a betegségek. Az ember megél egyfajta társadalmi izolációt is, mert már nem tartozik a munkatársi közösségbe, hova minden nap bejár. Anyagi lehetőségek is szűkülnek általában időskorban. Kapcsolati veszteségek érnek minket sorban, elmennek mellőlünk azok, akiket szerettünk. Van, aki elmondja, hogy többen vannak már oda át a szeretteim közül, mint akik itt vannak. De leginkább az időseket a feladat nélküliség vagy a kihívások hiánya szokta kínozni, mert emiatt feleslegesnek érzik magukat. Vagyis a deficites oldalra szoktuk általában följegyezni ezeket a dolgokat, vagy az öregséget, pedig Isten és az ő szemléletmódja az nekünk ajándékba adja az időskort, és azokat a testvéreket is, akik az idősebbek közül itt vannak köztünk. Én emlékszem arra, hogy gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem az időseket hallgatni. Akkor még gyakrabban összejártak, meséltek régi időkről. Emlékszem, egyszer kórházban voltam, és a szüleim nagyon-nagyon sokáig kerestek, látogatni jöttek, amíg megtaláltuk a felnőtt osztályon, és kérdezték, hogy mit keresek én ott, és mondtam, hogy semmit, csak ültem és hallgattam őket. Én ajándéknak érzem őket egyrészt azért, mert meghosszabbítják az életemet, vagy az életünket, és olyan korokat is megismerhetünk, amikor nem éltünk. Olyan dolgokat is megtudhatunk tőlük, amiket soha nem tapasztaltunk, és csak tőlük tudhatunk meg. Aztán ajándéknak tartom őket azért is, mert itt vannak azért, hogy lássuk, és el ne felejtsük, hogy az élet elfogy. Az élet elfogy. És ezzel szembe kell néznünk. Itt vannak köztünk azért, hogy alázatra neveljenek, hogy nem velünk kezdődött a történelem azért, hanem sok mindenben ők jártak előttünk, és mi azokon az utakon járunk, azokon a téglákon, amiket ők tettek le elénk. És azért is hálásak lehetünk, mert ők átadják nekünk a tapasztalatukat, az életbölcsesség egészen más, mint a könyvekből tanult tudomány, és azért is itt vannak köztünk, és ide adja Isten nekünk őket, hogy mérjék a szeretetünket, hogy mérjék a türelmünket, mérjék a kedvességünket. 2 olyan idős ember van a Szentírásban, aki számomra nagyon szimpatikus, és akiket én példaként rejtegetek a szívemben. Az egyik ilyen idős ember az Sámuel, neki inkább az élete elejét ismerjük, az egy híres történet, amikor ő gyerekként oda kerül a silói szentélybe, és Isten éjszaka szólítja, hogy Sámuel, Sámuel, és ez a kicsi fiú azt mondja, hogy szólj uram, mert hallja a te szolgád. És innentől kezdve egy nagyon komoly megbízatása lesz, amiben ő egész életén át hűséges, nevesül, hogy ő Isten igéjével jár, igéket kap az Úrtól, üzenetet hordoz, és annak egy szavát sem engedi leesni, hanem azt ő mindig hitelesen képviseli, ha szimpatikus az üzenet, ha nem. Sámuel egy nehéz időszakban szolgál prófétaként, a királyság első részeiben állítja Isten a király mellé, és nagyon-nagyon sokan sokat köszönhetnek az ő szolgálatának. De eljön az idő, amikor megöregszik, és olyan szimpatikus és példaértékű, hogyan hátralép és visszavonul. Nem dicsérteti magát, nem sirattatja magát, hogy majd megtudjátok, hogy én már nem leszek, nem mocskolja az utódját, hanem bocsánatot kér, azt mondja, hogy ha bárkit bármiben megbántottam volna, akkor azt bocsássátok meg nekem, rendezi az adósságát, és azt mondja végezetül, hogy noha nem leszek ilyen aktívan köztetek, mint eddig, de megígérem, hogy folyamatosan imádkozni fogok értetek. Ez egy tökéletes példája, bibliai mintája annak, hogy hogyan kell visszalépni az aktív életből. A másik példa pedig, akiről ma olvastam, ő Simeon, ő pedig annak a példája, hogy hogyan kell kilépni ebből az életből. Derűvel, derűs bizalommal, Istenbe vetett bizalommal és akár örömmel. Róla azt mondja a Szentírás, hogy Istenfélő ember volt, telve Isten szent lelkével, és hát nem öregségében kezdte tapogatni, hogy hol van Isten. Nem öregségében kezdte keresni az üdvösséget, keresni Isten akaratát, hanem azt tudjuk róla, hogy ő folyamatosan várta a megígért messiást, ebben a várakozásban élt. És Isten olyan kedvesen jutalmazta ezt az ő várakozását, mert amikor eljött az idő, és a csecsemő Jézust elvitték a szülei bemutatni a templomba, akkor őt odaküldte Isten szent lelke, hogy találkozhasson vele. És azt a szépséges jelenetet olvastuk itt a Bibliában, amikor ő ölbe veszi ezt a csecsemő Jézust, és elmondja ezt a gyönyörű mondatot, hogy mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat békességgel, mert látták szemeim a te üdvösségedet, amit elkészítettél, pogányok világosságául és a te népednek javára. Testvérek, gyönyörűséges ez a példa olyan szempontból, hogy mennyire őrzi Isten Simeont, hogy el ne menjen addig, amíg teljes nem lesz az ő üdvössége. Lehet, hogy sokszor úgy érzik az idős testvérek, hogy mit tartogat már nekem az élet? Miért is vagyok itt? Egy itt felejtett időszerűtlenség vagyok. De nem igaz. Ha ezt éreznénk, akkor tudjuk azt, hogy aki ezt csúgja nekünk, az hazudik. Lehet, hogy nem az élet tartogat nekünk nagy dolgokat, de Isten tartogat bennünket még itt. Isten tart még minket életben, és most már mindegy, hogy hány éveseket gondolunk ide. Azért tartogat itt, mert jobbat tervezett felőlünk, mert jobbra tart meg bennünket, mert valamit el szeretne még bennünk végezni, és lássuk, Simeonban is, aki Isten félő ember volt, még híja volt az üdvösségnek. Még volt valami, ami nem történt meg vele, és nem történt meg benne. Jézus Krisztussal még nem találkozott. Még nem szorította magához, és enélkül nem mehetett el. Testvérek, olyan nagy dolog ez Istennek, ez a szolgálata felénk, hogy nem nyugszik, amíg nem végzi el teljesen. Az elveszett jó példázatában ez a kult szó számomra, hogy elment és kereste, amíg megtalálta. Addig kereste. Vagy a drachma példázatában. Addig kereste az asszony, amíg meg nem találta. Ez olyan nagy ígéret, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az be fogja fejezni a Krisztus Jézus napjáig, és ennek most örüljünk mindnyájan. Hogyha oda szántuk magunkat, és őszinte szívvel keressük Istent és az üdvösséget, és őszinte szívvel nyitottan állunk ehhez a dologhoz, és ráadtuk magunkat erre az útra, beiratkoztunk legalább Isten iskolájába, akkor higgyük el, hogy ő végigvisz bennünket, és hitáltal meg is őriz az üdvösségre. Így kell kilépni. Ezt kapta Simeon. Testvérek, hogyha Jézus Krisztust magunkhoz szorítjuk, hogyha megtörtént már ez velünk, akkor onnantól kezdve másként ketyeg az óra. Onnantól kezdve, még ha idősek vagyunk is, nem lefele tartunk, hanem felfele tartunk, és a világosság most már a cél. Jó Sándor egy 1967-es prédikációjában gyönyörűen fogalmazta ezt. Nem mindegy tehát, hogy valakinek múlik az idő, vagy telik az idő. Ha Jézust nem ismerjük, akkor csak múlik az idő. De ha megismertük, akkor egyre teljesebb lesz, telik. A múló idő viszi az életet egyre messzebb. A telő idő hozza az életet, az örök életet egyre közelebb. Aki felett múlik az idő, az rendszerint hátrafele tekinget a múltba. Aki számára telik az idő, az előre néz, a halálon át is, a jövendő örök kivalóság felé. A múló idő öregít, a telő idő érlel. Az idő múlása nyugtalanít és szomorúvá tesz. az időtelése pedig megbékéltet és megvigasztalt. Aki számára telik az idő az őszhajjal, nem a szép ifjúság elmúlásának, hanem a közelgő örökkivalóság dicsvényének a jelét látja. A múló időben a halál kapuzárás, érthető a pánik. A telő időben a halál kapunyitás, érthető a nyugalom. A múló időben a halál az életünk vége. A telő időben a halál csak a mulandóság vége, és az örök élet kezdete. Testvérek, ha Jézus Krisztus megoldotta számunkra az élet és a halál nagy talányát, akkor nyugodjunk meg abban, hogy az élet végső valósága nem a meghalás, hanem az örökké valóság. Hogy ennek az életnek a partjait nem a halál mossa, hanem az örökké valóság végtelen vízei. Csak ez megtörténjen, enélkül ki ne lépjünk ebből az életből, hogy nekem kell ez a Krisztus, és szorítom magamhoz, és hiszem, hogy az ő áldozata értem elég. Vére bűneimért elég. Két tanulságát még hadd mondjak ennek a mai történetnek, ami számomra ma reggel kicsit megfényesedett. Az egyik az, testvérek, hogy ne vágyjunk és ne ácsingózzunk más életkorba és máshova, és más élethelyzetbe, hanem minden élethelyzetben végezzük el annak az életszakasznak az életfeladatát. Sokan soha nincsenek ott, ahol éppen vannak, ahol élnek. A fiatalok öregebbek szeretnének lenni. Sokszor meg is változtatják a korukat. Képesek hazudni ezért, hogy idősebbnek látszon egy lány, mint amennyi egyébként. Az idősek is letagadják a korukat, csak ők meg fiatalabbak szeretnének lenni. Testvérük, vállaljuk föl azt, ahány évesek vagyunk, és vizsgáljuk meg, hogy mi annak az életkornak, ami életszakaszunknak a feladata. És álljunk bele abba, és azt végezzük el. Aki gyerek, az nyissa ki minden csatornáját, és tanuljon. Legyen engedelmes, és hagyja magát szeretni. A kamasznak az a dolga, hogy kérdezzen. Ha pimaszul is, ha szemtelenül is, de az a dolga, hogy kérdezzen. És nem baj, ha bokszsáknak használ bennünket. Nem baj, ha nem ért egyet velünk. Neki muszáj konfrontálódnia ahhoz, hogy kigyűjtse, összefésülje majd azokat a dolgokat, amikből összeáll az ő személyisége, az ő felnőtt jelleme. Kérdezzen. A fiatalnak az a dolga, hogy döntéseket hozzon. Felelős döntéseket is vállalja azoknak a következményeit, hogy önjáróvá váljon. Ne csimpaszkodjon az előző generáción, hanem vállalja fel az életet, és annak menjen neki bátran. A derékhad dolga, amelyik már félig meddig azért révbe ért, az a dolga, hogy maradjon tisztességes. És ne tegyen meg mindent azért, vagy ne tegyen olyan dolgokat, amiket később megbán, azért, hogy bebiztosítsa magát végsőkig, vagy nyugdíjazásáig. Az időskornak pedig az a feladata, hogy készüljön Isten elé. És mindegyiknek az, hogy szeressen a maga helyén. Ez az egyik tanulság tehát, hogy annak az életszakasznak a feladatait végezzük, amiben vagyunk. Azokat vállaljuk föl. A másik pedig az adventhez kapcsolódik. Testvérek, nincs olyan ünnep, amelyik jobban figyelmeztetné a kereszténységet arra, hogy Jézus visszajön, mint az advent. Ha én azt a szót hallom, hogy advent, akkor nekem ez jut eszembe, hogy Jézus visszajön. Olyan szép volt ez az ének, amit a gyerekek énekeltek, hogy boldog a szívem és lángra gyúl, mert nincs már messze az Úr. Advent azt üzeni, figyelmeztetés, vigasztal egyben, hogy az Úr jön, visszajön. Az első keresztény gyülekezetek minden Isten tisztelete így zárult, hogy valaki azt mondta, az Úr közel, és zúgta rá a gyülekezet, hogy jövel Uram Jézus. Ennek a boldog Úrnak a boldog várásában éltek. Testvérek, azt üzeni nekünk ez a mostani adventi ige, hogy a történelmet a vége felől nézzük, az Úr Jézus visszajövetele felől, és az életet is a vége felől nézzük, attól a ponttól visszafelé, amikor ki kell köszönni az életből. Tetszenek érteni, hogy mennyivel másképp látszanak majd a dolgok, és mennyire másképp súlyozunk majd, hogyha a vége felől nézzük az életet? Sokan elmondják, akik az élet peremére érkeztek, és megúzták, életben maradtak, de élethalál révén voltak, hogy amikor újra kezdték a dolgokat, és újra építették az életüket, egészen másképp rendezték be, mert onnan a vége felől más a fontossági sorrend. Testvérek, ha most ha vége felől nézzük a saját életünket, akkor biztos-e az, biztosak vagyunk-e abban, hogy jó úton járunk? Hogy a keskeny úton járunk-e? Tömegek mennek a széles úton, de megérkezni a keskeny út végére akarnak, de ez lehetetlen. Ha 26-os úton megyek Edelény felé, akkor nem érkezhetek meg egyszerűen Budapestre. Lehetetlenség. Ha széles úton megyek, akkor nem érkezhetek meg a keskeny út végállomásához. Ha a vége felől nézem, a végállomás felől, akkor jó-e az az út, amin megyek? Ha az aggodalmaimra gondolok, akkor olyan dolgokért aggódom-e, amikért érdemes aggódni? Vagy pedig olyanokon aggódok és tépem a lelkemet, amin nem kellene aggódnom? Az egyik hittanórán arról volt szó, hogy Augustinus megtérésért az édesanyja 15 évig imádkozott folyamatosan. Hogy szánta, szerette a fiát, rettegett attól, hogy elveszíti, hogy tönkre megy, és nagyon zűlött életet is élt ez a fiatalember. És akkor megkérdeztem a gyerekeket, hogy aggódnak-e értetek a szüleitek? Persze, mondták. De nem ezért. Hát mondom, miért szoktak aggódni? Hát, hogy ki ne raboljanak az utcán, meg hogy rendesen megtanuljam a leckét, hogy aztán felvegyenek a középiskolába. És ez így van rendjén. Egy jó szülő szíve tele van ilyen aggodalmakkal is. De testvérek, reális veszedelemnek tartják a szülők. Azt is, ha a gyermekük Isten nélkül él. Hogyha nincs senki segítsége, és úgy indul ebbe az életbe, és úgy járja az életet, hogy nincs semmi, amibe fogózhatna, nincs senki, akire támaszkodhatna, nincs, aki megszabadítsa, és nincs, aki majd átemelje a küszöbön, ha innen ki kell lépni. A fontos dolgokért aggódunk, vagy teljesen lényegtelenekem. És ha a vége felől nézzük, akkor arra használjuk az időt, amire kaptuk. Azt a munkát végezzük, amire teremtve vagyunk. Abban a feladatban állunk, amiért ide lettünk küldve, amiért születtünk. És ha a vége felől nézzük, akkor mik a prioritások, miknek van elsőbsége az életünkben? Testvérek, Isten igéje nagyon egyszerűen egy szóba belefogalmazza, hogy mi az elsőbség, mi a legfontosabb dolog. A korintusi levélben le van írva, hogy sok mindent csinálhatok, sok mindenben lehetek nagyon ügyes, sok mindenben lehetek a toppon, sok mindent elvégezhetek, sok áldozatot hozhatok, de a prioritás, a legfontosabb az, hogy szeretet. És befejezésül hadd mondjam a prioritások között a másodikat, ami tiszteltes úr olvasott a 71. Zsoltárban, gyönyörűen fogalmazott egy ember, aki azt mondja, hogy te voltál gyerekségemtől fogva Istenem. És ott mond fontos dolgokat, tapasztalásokat az életéből, nehéz dolgokat is. De ez a vége, hogy köszönöm, hogy életben tartottál, hogy átsegítettél, hogy hirdessem a te nevedet a következő generációknak, és a te nagyságodat a következőknek. Testvérek, legyen az adventünk ezek feletti elgondolkozás, hogy elcsendesedés alkalma is. Hogyha a vége felől nézem a történelmet, meg a vége felől a saját történetemet, akkor most még van idő arra, hogy átrendezzem, és újra tervezzem azt, aminek az átszervezéséhez vagy rendezéséhez szükségem van. Imádkozzunk! Úr Jézus, olyan mély vigasztalás nekünk az, hogy te azt mondod, hogy közel vagy, nem vagy messze tőlünk. Te látod, Istenünk, hogy mik azok az élethelyzetek, amikben nagyon várunk téged, és amikben nagyon örülünk annak, hogy közel vagy, és amikben nagyon szeretnénk, hogyha beavatkoznál, vagy intézkednél, vagy szabadítást nyújtanál, vagy tanácsot, vagy megszólítanál bennünket. Köszönjük neked közelségedet. És ezzel a bizalommal szeretnénk hozzád fordulni, hogy cselekedni fogsz, mert olyannak ismerünk. Számítunk a te irgalmasságodra és szeretetedre, és akarunk jót várni. Ha betegek lennénk, akkor gyógyulást várunk. Ha tanácstalanok, akkor tőled jövő tanácsot. Ha vezetést, akkor vezetést remélünk tőled. Ha szegénységben lennénk, bármiben vagy anyagiakban, akkor azt reméljük, hogy segíteni fogsz bajunkon. És többünk lesz. Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a ajándékozó lelkületet is, te magadat is, aki teljesen ajándékként adod magad nekünk. Imádkozunk, édesatyánk, a gyülekezetünkért. Köszönjük a lehetőségét annak, hogy a te házadban mi összejöhetünk, és itt igét hallhatunk. Köszönjük a másikat, akivel egy gyülekezetbe csomóztál bennünket. Légy áldott, édesatyánk, elvégzett dolgainkért, megtartott erőnkért, erőlétünkért. Imádkozunk hozzád a következő hétnek a feladataiért, te adj abban kitartást, helytállást. Imádkozunk, édesatyánk, betegeinkért, utonjárókért, döntés előtt állókért, kicsi gyerekeket nevelőkért. Kérünk, Urunk, téged, hogy mutasd meg a szeretetnek azokat az alkalmait, amikben mi tehetünk, amikben aktivitást vársz tőlünk. És kérünk, hogy hadd ismerjük fel azokat az előre elkészített jó cselekedeteket, amiket letettél a mi utunkban, hogy azokba járjunk. Jézus Krisztus nevéért fogadd a mi hálánkat, és hallgass meg minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet és megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak csodálatos dolgait, aki a sötétségből az ő világosságára hívott el titeket. Amen.